153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Ván Barna, adószakértő és cégvezető, köszöntelek Barna nagy szeretettel.
Köszöntöm is a rádió hallgatókat.
Nagyon sok oka van annak, hogy most itt beszélgettünk, de talán az egyik legszorosabb, hogy néhány nap múlva lesz egy előadásunk itt a városban, amelyben te leszel a meghívott vendég, és a témánk a nyugdíj lesz. Viszont azt ígérem, hogy most nem sokat fogunk erről beszélni, mert hogy ezt a témát ott az előadáson szeretnénk feldolgozni a segítségeddel, hogy lesz-e nyugdíj, meddig, érdemes-e magánnyugdíj, stb., vagy az állami, hogyan tudunk ebben jól gondolkodni, de ezekről most mind nem fogunk beszélni, hanem egy picit az a cél, hogy bemutassunk téged. Azt gondolom, a családot sokan ismerik itt Kiskunhalason, édesapád, édesanyád, oszlopos tagjai a református gyülekezetnek, ti pedig hárman vagytok testvérek. Mesélj egy picit a gyermekkorról. Te legkisebb, középső, hol helyezkedsz a sorban?
Nagyszüleimnél kezdeném, ők Kiskunhalason parasztemberek voltak. Édesapám az első generációs értelmisége a családban. Hárman vagyunk testvérek, van egy bátyám és egy nővérem. Ez az értelmiségi példa volt előttünk, és talán ezért mentünk mind a hárman ebbe az irányba. Bátyám fizikus, nővérem angol-német tanárnő. Én pedig édesapám nyomdokaiba léptem.
A nagypapa, ugye mondtad, hogy parasztember volt, ez nem szokatlan itt Kiskunhalason, hiszen nagyon sokunknak az felmenői azok. Ebből azért te érzékeltél valamit? Volt néha kivezényelve a csapat, kicsit szőlőt szedni, kapálni, kukoricát szedni, krumplit felszedni?
Édesapámban nagyon benne van ez a parasztvér, úgyhogy gyerekkoromban minden hétvégén kim voltunk, úgy neveztük, hogy szőlőben, ahol szőlőt szedtünk, krumplit szedtünk, kukoricaföldei voltak TS-től, művelésre átvett kukoricaföldje is szüleimnek, úgyhogy címerezés. Kapáltunk, tehát tevékenyen próbáltak részt vállaltatni velem ebbe a munkában.
Igen, nagyon ismerős mindez, amit mondasz, mert körülbelül az én édesapám is iparos, de paraszti családból született, tehát most ez teszt is volt, ezeket mind ismerem én is, amiket mondtál. Igen, mi már nem akkora lelkesedéssel mentünk. A tesók, ugye hárman vagytok tesók, te vagy a legkisebb, ez mit jelent számodra? Ez mindig egy érdekes szituáció. Ugye itt készült veled 2014-ben egy riport, a példakép.hu, nagyon érdekes életút, amit most be fogunk mutatni rádióban is, és ott az olvashat, hogy te voltál a család fekete báránya. Ez egy nagyon megragadó kép, mesélj erről.
Hát, édesapám ugye közgazdászként végzett, és cégvezetőként, vagy több cégnek a gazdasági vezetője volt. Utána bátyám proszkóla végezte a Szilády Áron gimnáziumot, eminens tanuló, ugye fizikus is lett belőle, és elég nagyban műveli ezt a tudományágat jelen pillanatban. Most volt meg a nagy doktoria is. Nővérem óriási nyelvérzékkel rendelkezett, ezért is az angol-német tanárnő. Volt itt, ő is tanított a Sziládiba.
Kolléganők is voltunk.
Igen. Én négyes tanuló voltam, hármas, inkább négyes felé hajoltam, egyedül csak a matekba volt, ami tanulás nélkül is ment. A többiből annyira nem, úgyhogy gimnázium elvégzése után nem gondolkodtam akkor a tovább tanulásba, mentem katonának. Katonasság elvégzését követően pedig édesapám mondta, hogy mert akkor akartam én pincérnek menni, nagyon.
Igen, a cikkben ez benne van, a hallgatók nem tudják. Erről beszélgettünk, hogy készültünk itt a felvételre, hogy szerettél volna pincér lenni.
Igen, de édesapám így taktikusan gondolom egy kicsit benne volt ez is, hogy azt mondta, hogy majd megpróbál nekem ilyen állást találni, de addig is menjek oda hozzá a könyvelőirodába, mert akkor már vállalkozóként a könyvelőirodát csinálta, menjek hozzá dolgozni. És ott ragadtam azóta is.
Hát igen, és felvirágoztattad, mert most már ennek a régiónak az egyik legnagyobb van erről adat, hogy méreteiben a Ván könyvelőiroda mekkora a régióban.
Pontos adatom nincsen, nem ismerek ekkora könyvelőirodát még így országos szinten sem nagyon.
Hány partneretek van most? A cikk, amikor készült, akkor 400 volt.
Nagyságrendileg most is ez a szám van talán. Most jelen pillanatban a vállalkozások, a katás vállalkozások nagyon-nagyon felszaporodtak, úgyhogy lehet, hogy már egy százas hozzá lehet talán adni.
Én nagyon hálás vagyok neked, amikor az iskolában volt az alapítványunk, tudom, hogy nagyon sok jó tanáccsal segítettél nekünk. Térjünk vissza egy picit a gyermekkorra. Tesóid azért nem könnyű, két ilyen nagyon tanulós tesó mellett az ember, ha annyira nagyon nem, de hát a vállalkozók azok nem feltétlenül a tanulós típusból kerülnek ki, megjegyzem, általában sem, tehát valahol természetes is, ami történt. Sokat verekedtetek egymással? Tehát, hogy most egy picit a gyermekkorra visszatérve, illetve a szülők milyen értékrendet adtak át?
Nem, hát bátyám az 12 évvel idősebb nálam, nővérem is 7 évvel idősebb nálam. Úgyhogy nem volt...
Semmi verekedés.
Semmi verekedés nem volt igazából. Emlékeim szerint már úgy emlékszem bátyára, hogy ő már katona volt, úgyhogy... Jaj, úgyhogy jaj. Igen, tehát ő az a 12 év, az nagy korkülönbség, de nővéremmel is, én elsős voltam, ő 8-os, amikor az általános iskolába jártunk, tehát ott is nagy difi volt közöttünk.
Innen fogjuk folytatni, egy picit még a szülőkre és a gyermekkorra visszatérünk. Maradjanak velünk, Ván Barnával beszélgetünk tovább itt a Halas Rádióban.
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Ván Barnával, adószakértő, cégvezető, és hát nem sokára partnerünk lesz a Rögeszmélés előadás sorozatban a múzeumban, október 14-én, ne feledjék, várunk mindenkit szeretettel, és a nyugdíj témáról fogunk vele beszélgetni. Most viszont egy kis életút bemutatásban vagyunk, és hát itt megtudtam, hogy 44 éves vagy, ha elszabadulni egy férfin, ez egy nagyon-nagyon szép kor, és nagyon sikeresen vezeted a Ván irodát, ugye, amit a szülők indítottak, de hogy egy kicsit visszakanyarodunk még a gyermekkorra, hogy milyen értékrendet kaptál te otthon, vagy kaptatok a testvérekkel együtt, ez mindig egy nagyon kulcskérdés, és fontos a gyerekek indulásában.
Azt gondolom, hogy szüleim megtanítottak arra, hogy mennyire fontos a munka. Gimnáziumban, amikor jártam, akkor is nyáron nekem mindig el kellett mennem egy hónapra fizikai munkát végezni. Gyanították, hogy én nem fogok fizikai munkába sokat dolgozni, ezért fontosnak találtak, és szerintem nagyon jó dolog volt, hogy megtanulja az ember, hogy kétkezi munkás az mivel keresi a kenyerét.
Miket csináltál? Mondtad, hogy volt azért a családban szőlő, birtok, ott dolgoztál, vagy külső helyre raktak, hogy úgymond idegenek között próbált ki magad. Mik voltak ezek?
Hát is, még általános koromban, illetve a gimnázium elején szőlőbe kellett nekem is kapálni. Napszámos bért kaptam tőlük, hogy ezzel inspiráljanak erre a munkavégzésre. És ezek voltak a feltétele az utána lévő szórakozásnak.
Értem. Ez egyébként nagyon bölcs dolog, én is úgy vélem. És utána voltak külső helyek is, ahova ki kellett menjél, próbáljad magad?
Hát minden nyáron Kőműves mellett dolgoztam, itt hátul a Benkeház, ami Benkeháznak mondott a Sepsiker, volt Sepsiker mögötti épületnek az alapozásától a tetőtejéig ott voltam.
Amikor elmégy most mellette, mindig jó érzés fog el?
Hát emlékek, igen, igen.
Milyen gyerek voltál? Nagyon erős, izmos testalkatú vagy most is, amit majd ki fogunk fejteni, mert most is tudom, hogy aktívan sportolsz, karatézol, na de fiatalabb, akár általános középiskolában mit sportoltál, mozogtál?
Hát igazából akkor talán a kondi az, amit gyűrtünk. 24 éves koromig aktívan bodybuildingeztem. Úgyhogy ez látszik gyakorlatilag most is inkább rajtam, azt gondolom. Mert nagyon fontos, hogy a fiatalkori sport az szerintem irtózatosan meglátszik a később a felnőtt korú embereken.
Én már itt előre bocsátottam, hogy karatézni jársz, azért mert szoktalak látni, hogy már gyermekeidet is viszed, és most egy picit az életútban előre szaladunk, neked hány gyermeked van, és tudom, hogy együtt jártok sportolni.
Igen, mindannyian az egész családban sportolunk. Feleségem az egy éve nagyon-nagyon aktívan elkezdett futni. Nyár minden másnap körülbelül ilyen 8-10 kilométereket lenyom. A fiaimmal meg 3 éve kezdtünk el járni karatéra. Pontosabban 3,5 éve kezdett a nagyobbik fiam eljárni, és egy fél év után én is úgy gondoltam, hogy hát ha nagyobb kedve megy, hogyha én is részt veszek ebbe a sportolásba, illetve egy barátom nagyon régóta fűzött, aki már sok éve jár, hogy menjek, és így megpróbáltam, de hát ez egy irgalmatlan nehéz sport egyébként. Főleg itt ez a fajta edzéseknél látom azt, hogy 10 emberből 1-2 az, aki ott marad az edzéseken, és legalább fél éves intervallumig csinálja is.
Horváth Zoli ugye az edző, vele is készítettünk többször riportot, egy fantasztikus ember, én nagyon becsülöm. Hát akkor ti azon kevesek egyike vagytok, hiszen mondtad 3,5 éve csináljátok. Hány fiú gyermekkel?
Ábel nagyfiam, 11 éves. Most éppen abba hagyta.
Na hát, ha a riport kapcsán kedvet kap újra. És a kisebbik fiú?
Kisebbik fiam, ő 2 éve csinálja, versenyekre visszük, és ott is nyer. Most hétvégén is lesz egy karate verseny, ahol részt fog venni.
Úgyhogy. És van lányod is, ha jól tudom. Lányotok.
Igen, van egy kislányom, ő jelen pillanatban nem sportol, maximum, hogyha eljön velünk túrázásra, akkor mozog. De akarjuk, hogy valami talán a tánc felé irányítjuk.
Ha már a gyermekeknél tartunk, egy kicsit a családalapítás, mielőtt folytatjuk akár a szakmai életutadat, hát akkor három gyönyörű gyermeked van, hiszen te is három fős családban nőttél föl. Mit jelent számodra a család?
Hát a család az a megnyúvás a mindennapokban, hogy hazamegy az ember. Tehát próbálok, elég sok elfoglaltság van, de próbálok minél több időt tölteni velük. Jó részt ez csak a hétvégékre marad jobban. Hétköznap esténként olvasok a gyerekeknek, mindig ez elmaradhatatlan. Pontosabban, amikor karatezés van, az későn van, úgyhogy akkor azokon a napokon kimarad az olvasás. Most szombatonként iskolába járok, úgyhogy csak egy vasárnapot tudunk együtt tölteni. Most hétvégén is bicikliztünk egy jót az Orvosok útján, úgyhogy próbálunk együtt lenni. Feleségem futott, mi bicikliztünk.
Akkor nagyon közös úgy tűnik ez az értékrend. Túrázást is említettél.
Igen, nagyon-nagyon szeretek túrázni, de ugye ez egy időigényesebb dolog. Nem az egynapos túrák, hanem a többnapos túrák azok, amik jobban inspirálnak, és ugye én kisgyerekekkel nem egyszerű ez a dolog. Ugye 7 éves a kislányom, nagy szervezést igényel, illetve a sátras még nem is lehet velük megoldani, de volt, amikor egy jó néhány napos szervezés után el tudtunk menni egy hétre kéktúrázni. Pontosan már kétszer is volt ilyen, igen.
Hát gratulálok, ezek fantasztikus dolgok. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Ván Barnával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot Ván Barnával. Ugye mozgásnál, sportolásnál tartottunk, te magad is, illetve már három gyönyörű gyermekkel, pároddal túráztok, sportoltok rendszeresen, ki fut, ki karatézik, ki túrázik, és itt a szünetben egy nagyon édes történet hangzott el, hogy a gyerekekkel nem mindig egyszerű többnapos túrákon menni, de már volt erre példa.
Igen, igen, mint ahogy mondtam, kétszer egy hetet voltunk már a dél-dunántúli kék túrán. És ugye ez szállásról szállásra megyünk nem sátrazva, és itt hol ilyet kapunk, hol olyat, ahol sikerül, mert ugye alapvetően a távolság határozza meg, hogy hol kell aludnunk, és nem az, hogy ugye gyerekekkel megyünk, itt maximum egy 20 kilométeres távba lehet gondolkodni. És volt, hogy sátorba aludtunk tábori ágyakon, volt, hogy egyik molnaszecsődön, az egyik ottani művelődési központban volt a színpad előtt, voltak felállítva a tábori ágyak, és ott tudtunk aludni, és érdekes módon a gyerekeknek nem a háromcsillagos szálloda volt az, ami legjobban tetszett, hanem ez a szállás, és itt érezték legjobban magukat.
Ez annyira jó dolog, az élmény. Igazából mi felnőttek is erre vágyunk, csak már hamarabb megalkuszunk a kényelem miatt. Na hát kívánok ilyeneket még tovább. Említettél itt valami, hogy megragadta a fantáziámat, hogy esténként, ha teheted, és elég gyakran olvasol a gyerekeknek. Ezek szerint te nagyon kötődsz, és szereted az olvasást. Miket olvasol? Ugye már nem olyan picik a gyerekek, hiszen 11, 9 és 7 évesek, mi is nagyon sokáig olvastunk nekik. Mit olvasol nekik ekkor? Már azért nagyobbak.
Hát a kislányom, ő még mást igényel, mint a fiúk. Most éppen a Kökölysz és Bobolyszát olvasom, ugye mindig a gyerekkorában merít az ember, úgyhogy itt is ez a szempont. A nagyobbaktól pedig a Gyűrűkurát. Igen. Nálunk ez is egy fontos dolog, hogy a gyerekeknél például Harry Pottert akkor lehet megnézni, hogyha elolvasták. Igen, tehát már a legnagyobbik fiam már végigolvasta az összes kötetet, a kisebbik az a negyediknél tart, a kislányom pedig most kezdi el, de addig nem nézheti meg egyik se az adott filmet, amíg el nem olvasta a könyvet.
Szigorú szülők vagytok? Ennek tartod magatokat?
Én például nagyon próbálok következetes lenni. A feleségem az inkább szigorú, ezt mondják a gyerekeink.
És hát a gyerekeknek azért legtöbbször hinni lehet. Itt, hogy készültünk a riportra, említetted, mivel hogy most a könyvtárban vesszük fel ezt a riportot, hogy mivel nagyon szereted a könyveket, nagyon becsülöd, van is egy terved, ami reméljük megvalósul.
Igen, ez múlt héten jutott eszembe, hogy üzemeltetünk egy a Majsi úton vastelepet, és ott papírátvétel is van, és rengeteg ember dobálja ki a könyveket, és nagyon-nagyon sok könyv kikerül a szemétbe. Én mazsolázgatni szoktam közöttük, de hát nem tudom hazahordani mindent, mert nekünk is helyhiányunk van. De arra gondoltam, hogy egyeztetve a várossal, ha tudna valami helyet biztosítani, akkor fölállítanánk oda egy néhány polcot, és oda átvinnék egy csomó könyvet, hát ha van, akit ez érdekelne. Szabadon le lehetne venni, haza lehetne vinni, lehetne oda hozni, hogyha valaki akar, és mégse akkor a szemétbe kerülne ez ki. szerintem egy jó gondolat lehet.
Egész biztos vagyok benne, népszerűsíteni magát az olvasást, amire nagy szükség van ma, hát illetve nagyvárosokban látunk erre példát, tehát tök jó lenne, hogyha ez Kiskunhalason is megvalósulna, hajrá! Térjünk vissza a céghez. Hány éves voltál akkor, ugye katonaságban, te mennyi időt töltöttél?
9 hónapot voltam katona, én már csak.
És akkor utána tulajdonképpen pincér akartál lenni, de apu azért rábeszélt, hogy egy kicsit indulj el a cégnél. Hogy indult ez a történet? Hiszen jelentősen megnövekedett a cég, modernizálódott, de ennek hát volt indulása.
Hát amikor oda kerültem, akkor egy számítógép működött, és négy, mi úgy neveztük őket, hogy néni, vagy én úgy neveztem őket, négy néni dolgozott édespámnak, volt kollégái, akik még a filmmunkásnál dolgoztak együtt édesapámmal. Egy számítógép üzemelt, és odaengedtek engem a számítógép közelébe. Egy 3 hónapig tapasztalgattam, úgy ismerkedtem ezzel a fajta munkával, és kezdett ez nekem tetszeni. Aztán ahogy kezdett tetszeni, akkor mondtam, hogy na, akkor elmegyek egy mérleképes tanfolyamra. Így lettem gyakorlatilag, így lett papírom is a könyvelőségről egy vagy két év ottani munka után. Ezt követően jött az, hogy már könyvvizsgáló szerettem volna lenni, ami sajnos azóta se jött össze, de az feltétel az, hogy egy felsőfokú végzettség volt akkor. Kinéztem egy művelődi szervező szakot, ami legkönnyebben megvalósíthatónak tűnt akkor számomra, amire elvégeztem, addigra pedig változott a törvény, és szakirányú felsőfokú végzettséget kértek. Úgyhogy...
Korna ismét tanult.
Igen, akkor jött a következő diplomám, ahol adóilleték, pénzügyi és vámszakértő főiskolai végzettséget szereztem. Ezzel meg lett a szakirányú végzettségem. Ezt követően iratkoztam be. Közben volt egy adószakértői tanfolyam, amit elvégeztem, ilyen OKS képzés. Majd ahogy elkezdtem a könyvvizsgálónak tanulni, akkor már született az Ábel fiam, és olyan sok munkám volt addigra, hogy elvéreztem ebbe, sajnos.
Milyen érdekes is az élet, hogy elindultál egy cél felé, és megcsináltál sok minden nagyon izgalmas, de az végül nem. De hát az Úristen tudja szálakat keverni, valószínűleg ez így pont jó, hiszen a cég virágzik. Hogyan indult el a fejlődése a cégnek, hiszen a te iskoláiddal párhuzamosan változott maga a cég is?
Hát én azt gondolom, hogy a legnagyobb lépés az volt, hogy édespának mondta, hogy én külön szeretnék egy külön számítógépet, és nem azon, ami mindenki dolgozik. És ahogy édespám látta azt, hogy mennyivel több munkát el lehet végezni a számítógépen, így akkor nem volt egy nagy öröm a néniknél ez a dolog, de mindenki kapott egy számítógépet, és így ők is ezen dolgozva.
A könyvelés áttevődött, igen, a kézikönyvelés helyett.
Igen, igen, és belátták azt, hogy így azért csak pontosabb, meg jobb munkát lehet végezni, illetve gyorsabban.
Elfogadtak téged, mint kis főnököt, hiszen apu után, ugye te voltál a fiatal, csikó, így mondjam, és hát ilyenkor nem mindig könnyű zökkenőmentes. Sikerült tekintélyt, tiszteletet adni és kapni?
Hát bízom benne, hogy igen, de egy olyan 10 év után vettem át én a cégnek a irányítását.
Addigra már azért volt bizonyítási lehetőség.
Igen, hát addigra már voltak mögöttem iskolák is, és az irány, amit próbáltam belevinni a cégbe, az jónak bizonyult, igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, Ván Barnával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Ván Barnával. Ugye cégvezető, igazi vállalkozó típus vagy. Picit erről fogok kérdezni, hogy én azt tapasztalom, illetve hát a szakirodalom is azt írja, hogy a vállalkozói típus az egy másfajta típus. Tehát nem a iskolapadba ül 120 évig, hanem már kezdettől fogva, és hát amennyire tudom a te életutatban, azért ez már jelen volt korán, hogy ez a vállalkozás téged izgatott, mesélj erről. Mit mersz elmondani?
Hát amikor kindozista voltam, akkor egy jó barátom az kijárt Szabadkára, és onnan hozott be petárdákat. Ezzel bizniszeltünk.
Ott is ennek izgalmas következménye, a szobádba meséljük csak el.
Igen. Hát gyakorlatilag fölrobbantak a szekrénybe a petárdák. És
anyujék nagy örömére.
Igen, igen, igen. Ez egy érdekes helyzet volt. De
mit kaptál érte?
Hát nem dicsértek meg. Nem dicsértek meg. Tehát, és a szekrényt azt jó, ki kellett csubiszkolnom, de hát megmaradt annak a nyoma, tehát az nem múlt el nyom nélkül egyáltalán.
Tehát nyoma van a vállalkozásait kezdetének.
Igen, igen, igen.
És hogy ment tovább?
Hát a katonaság alatt akkor cigarettával üzleteltem, azt hozták befelé nekem szüleim, és és azt adtam el bent, és ebből volt egy kis plusz jövedelem.
Bocs, is van dohányboltod is.
Igen, igen, tehát ez nagyon régre vezethető, ez vissza, ez a cigarettakereskedelem, hogyha így nézzük, valóban.
Te magad cigizel?
Hát sajnos igen.
Na, akkor van még itt azért fejlődésre lehetőség.
De küzdök vele folyamatosan, tehát még nem érzem, hogy elvesztettem a háborút.
Helyes. Mitől lesz valaki jó vállalkozó? És azt is tudom, hogy a könyvelőirodán kívül sok más dologgal foglalkozol, mint vállalkozó.
Igen, igen. A legelső dolog, ami szervesen elkülönül a könyvelőirodától, egy üzemanyagtöltő állomás a Vadkerti úton, azt a sógorommal közösen vásároltuk meg, mi már 10 éve ezelőtt. Ezt követően, hogy jött a trafikrendszer, akkor sikeresen pályáztam 2 trafikra, és utána meg sikerült vásárolni még 1 trafikot, tehát jelen pillanatban 3 trafikot üzemeltet az egyik cégünk. Továbbá az elmúlt évben Majsai úton lévő vasterepet vásároltuk meg, tehát elég szertágazó tevékenységet folytatunk. És
próbálom összerekni a fejem, mert nem sok minden köti össze.
Hát több lábon kell állni. Ezek teljesen elkülönült lábak, ha bár itt, ahogy bejött ez a vírushelyzet, itt inogtak. Minden inogott, tehát bizonytalanná vált a lét mindenhol, és ez nem volt akkor egy egyszerű időszak. Most már én azt gondolom, hogy nagyjából túl vagyunk, én szerintem rajta, de mindenhol egy kis vérveszteséggel járt ez.
Ez nyilvánvaló, azt gondolom az egész világ inog, hogy így mondjam, nem csak Magyarország, és nem azon belül egy-egy cégcsoport. Én azt gondolom, hogy ebben azért sok segítségedre van maga a karate és a küzdősport, tehát hogy kell mögé rakni azt, hogy az ember kibírja a nehéz időszakokat, akár fizikailag is ráedzeni.
Azt gondolom, hogy a sport az mindenképp mindenbe segít az életben. Tehát ez egy fontos pillér lett az életemnek, és hogy egészségügyileg volt a problémáim, és azt mondta az orvos, hogy nekem ezt abba kell hagynom. És tehát én sírva mentem az orvostól haza akkor, mert annyira az életem részévé vált ez a sportolás.
De nem hagytad abba, és reméljük, hogy nem lett kárára az egészségednek.
Igen, igen, túl vagyok ezen a problémán is.
Mitől lesz valaki jó vállalkozó? Ugye nagyon sok fajta területtel foglalkozés, amint most elmesélted, ez egészen korántól kezdve indult ez a gondolkodásmód. Véleményed szerint milyen egy vállalkozó gondolkodása, működése?
Én azt gondolom, hogy egy vállalkozónak látnia kell a lehetőségeket. Egy vállalkozó típus az nem fél belevágni ezekbe a dolgokba, és az a nagyon fontos, hogy mindig nem visszafelé, meg nem a jelenbe kell, hanem inkább egy lépéssel előre kell gondolkozni. Ez nagyon jó kollégák kellenek, amik nekem megvannak mindenhol, hál' Istennek, és ők segítik a napi működést, én pedig tudok előrefelé nézni, cégek fejlődését tudom koordinálni jobban.
Tehát akkor az a fajta vagányság, ami azért a gyermekkorodban jócskán benne volt, amiről meséltél, az most kell ahhoz, hogy belemerj vágni egy-egy ötletbe. Mi kell ehhez? Megérzés? Hát a mai rendkívül változó gazdasági körülmények nem teremtenek könnyű talajt szerintem a vállalkozóknak. Nagyon nehéz kiszámítani, mi lesz.
Én nem új ötleteket hoztam gyakorlatilag, hanem meglévőket alakítottam talán egy picikét jobbá. Tehát éltem azokkal a lehetőségekkel, amivel erősebbé tudtam tenni azokat a vállalkozásokat, amiben belevágtam. Úgyhogy nem egyszerű most ez az időszak azért.
Tehát honnan jön egy-egy inspiráció, hogy vegyünk meg egy vastelepet? Tehát fekszel a fürdőkádban és hopsz, vagy hogy működik?
Nem így van. Hát nagyon nagy rálátásom van ott a könyvirodában az ott lévő cégekre. Tehát látom az ő működésüket, látom azt, hogy melyik hogy prosperál, és most ilyen pillanatban ez a vastelep ez úgy jött, hogy most a vállalkozóknál egy generációváltás van folyamatban. A rendszerváltás utáni vállalkozások gyakorlatilag vezetőik, azok kiöregednek, kiöregedő félbe, vagy már kiöregedtek, és sokan nem tudják tovább örökíteni ezeket a vállalkozásokat. Ez a vastelep gyakorlatilag így jött tulajdonképpen, de azt nem mondom, hogy kiöregedett a tulajdonos, mert megsértődött. Igen. De úgy gondolta, hogy már kevesebbet szeretne dolgozni, ezért sok gondolkodás után úgy döntött, hogy úgy a legjobb, hogyha ebből kiszállna ebből a dologból. És most már inkább magával jobban tudna foglalkozni, igen.
Csapatról beszéltél. Mennyire fontos, mennyire jól működsz csapatban, mennyire jól tudsz egy csapatot vezetni? Hogy látod magad?
Azt gondolom, hogy ezt sose lehet elég jól csinálni. Az emberekkel való kapcsolattartás nagyon nehéz, és nagyon fontos része ahhoz, hogy jól működjenek a dolgok. Igyekszem, de ebben nem lehet sose elég jónak lenni az a helyzet, hogy mindig az ember követel hibákat, még hogyha nem is akar, akkor is megbánt embereket, és oda kell figyelni a többiekre. Igen, mindenkire.
Ez egy nagyon jó gondolat. Barna, nagyon köszönöm mindezt, amit elmeséltél magadról. Várjuk a hallgatókat az előadásra, a rögeszmélésre október 14-én, ahol a nyugdíjról és annak a szerkezetéről és a várható változásokról fogunk veled beszélgetni és a hallgatókkal együtt beszélgetni. Neked pedig nagyon örömteli családi életet, egészséget és sikeres vállalkozásokat kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlen hallgassák meg akár ismétlésben, akár internetről riportunkat. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ván Barnával beszélgettünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.